Bizalomerősítő gazdaságpolitika és nagyobb költségvetési szigor, ezeket várja a Valuta Alap Magyarországtól. Vészjelzéseket adtak az iszapkatasztrófa előtt a műszerek egy eddig nem publikált jelentés szerint. Életfogytiglan kapott első fokon a pécsi lövöldöző, a bíróság szerint eltervezte a gyilkosságot. És ismét beindulhat a szervezett utaztatás Csernobilba, körülbelül 40 ezer forintnak megfelelő hrivnyába kerül majd. Jó reggelt kívánok! Nagyobb költségvetési szigorra és további reformokra van szükség Magyarországon, a Nemzetközi Valuta Alap ország jelentése szerint. Ahogy fogalmaztak, bizalomerősítő gazdaságpolitikára és a kiigazítási folyamat stabilizálására van szükség. A szervezet szerint az idén 0,3, jövőre pedig 1,5%-os lehet a gazdasági növekedés. Az IMF idén és jövőre is nagyobb költségvetési hiánnyal számol a korábbi előrejelzéshez képest. A miniszterelnök szóvivője az M1 az Este című műsorában azt mondta, a fontos kérdésekben egyetértés van a kormány és a Valuta Alap között.
A Valuta Alap jelentése bírálja a kormány több intézkedését is. A nemzetközi szervezet szakemberei szerint nem reális a 3% alatti költségvetési hiány, inkább 3,5% körül lesz a deficit. Az IMF szerint további költségvetési szigorításra van szükség az ország magas államadósága miatt. A Valuta Alap jelentése szerint a kormány által kitűzött célok, például az államadóság 50%-ra való leszorítása üdvözlendő, viszont ehhez erősebb intézményrendszerre lenne szükség. A Valuta Alap egyébként idén 3%-os, jövőre pedig 1,5%-os GDP növekedést jelez a magyar gazdaság számára.
A Nemzetközi Valuta Alap pozitívumként hozta ki a mai nap folyamán, hogy ők is gazdasági növekedéssel számolnak az idei évben, a kormánnyal egyetértésben, valamint a Szél-Kálmán tervben foglalt strukturális reformokat is üdvözlik, és ennek tovább folytatását javasolják. Ezen kívül üdvözlik a kormány békülékeny hozzáállását az EU-IMF tárgyalásokhoz.
Az IMF igazgatósága azt javasolja a kormánynak, hogy ne használják el a költségvetési tartalékokat, arra ugyanis a hiány csökkentéshez szükség van. A miniszterelnök szóvivője a mai Este című műsornak azt mondta, fontos kérdésekben egyetértés van a kormány és a Valuta Alap között.
Az, hogy átlátható és kiszámítható legyen a magyar kormány gazdaságpolitikája, pontosan ezt a célt szolgálja az, hogy hosszú távon államadósság csökkentő és hosszú távon alacsony költségvetési hiánnyal, 3% alatti költségvetési hiánnyal számoló gazdaságpolitikának.
A Nemzetközi Valuta Alaptól Magyarország úgynevezett elővigyázatossági hitelkeretet kér.
A miniszterelnök azt javasolta az országgyűlésnek, hogy fogadja el a mostaninál jóval szigorúbb költségvetési fegyelmet előíró uniós egyességet. A feltételeket, például a 0,5%-os hiányt, vagy a 60% alatti államadósságot az eurozónán kívüli tagországoknak is teljesíteniük kell. Büntetést viszont egyelőre csak az eurót használó tagállamok kaphatnak. Orbán Viktor szerint a magyar csatlakozás mellett szól, hogy a tervezetben nem szerepel az adóharmonizáció. A háromból két ellenzéki párt kedvezően értékelte Orbán Viktor keddi brüsszeli tárgyalásait. A Jobbik viszont úgy látja, a kormányfő meghátrált az unió elől. Az LMP szerint is meglobogtatta a fehér zászlót a miniszterelnök, de ez csak javíthat az ország helyzetén, közölte Jávor Benedek. Az MSZP üdvözölte, hogy a kormányfő szerint is csatlakozni kell a stabilitási paktumhoz. Már egy nappal az iszapömlés előtt rendellenességet jeleztek a műszerek az Ajkai Tímföldgyár vörösiszap tározójánál. A gátszakadás előtt 1,5 órával pedig már vészjelzéseket is adtak. Az MT Hírcentrum értesülései szerint ezt állapította meg egy eddig még nem publikált vizsgálat. A Veszprém megyei főügyészség a múlt héten emelt vádat a MAL ZRT 15 alkalmazottja, köztük a cég vezetője ellen.
Már a veszprémi törvényszéken van az ügyészség vádirata és a 100 000 oldal nyomozati irat a vörösiszap katasztrófa ügyében. A vádirat szerint a MAL ZRT vezetői szabálytalanságok sorozatát követték el a vörösiszap tározó üzemeltetésekor. Elmulasztották a karbantartásokat és az ellenőrzéseket, nem tették meg a szükséges óvintézkedéseket, és a gátszakadás után nem jelezték a veszélyt, sőt a mentésben sem segítettek.
Azzal a megállapítással ér a vádirat, hogy csak közvetett úton jutottak az állami szervek, katasztrófaelhárítás, mentők, tűzoltók, rendőrség olyan adatok birtokába, aminek a segítségével aztán meg tudták kezdeni komolyan a mentést.
A Híradó úgy tudja, egy eddig nem publikált vizsgálat kiderítette, hogy a szivattyúk egy nappal korábban már rendellenességet jeleztek, másfél órával a gátszakadás előtt pedig már vészjelzéseket adtak. A MAL ZRT vezetői mégsem figyelmeztették az embereket, noha a cégnek kész katasztrófa védelmi terve volt. A Veszprém megyei főügyészség 15 ember ellen emelt vádat, többek között szándékos, illetve gondatlan közveszélyokozás miatt. A vádlottak között van a MAL ZRT vezérigazgatója, a műszaki és a kereskedelmi igazgató, az üzemvezető, a környezetvédelmi felelős és a diszpécser. Az egyik vádlott védője szerint a vád nem állja meg a helyét.
Nem állapítható meg, sem szándékosság, sem gondatlanság, ugyanis az én védencem úgy járt el, ahogy adott helyzetben elvárható, következésképpen a büntetőjogi felelősségre vonása nem indokolt, sőt szerintem szükségtelen.
A veszprémi törvényszék várhatóan az év második felében kezdi tárgyalni a vörösiszap katasztrófa ügyét. A 15-ből 8 vádlott a BTK szerint akár 15 év fegyházbüntetést is kaphat.
A MAL ZRT nem tud az említett jelentésről, a cég vezérigazgatója távirati irodának azt mondta, ha megismertetik velük is az állítólagos jelentést, akkor tudnak arra majd reagálni. Életfogytiglanra ítélték a pécsi egyetemi lövöldözés vádlottját első fokon. 2009-ben az akkor 23 éves gyógyszerész hallgató megölte egyik csoporttársát, egy másik diákot, egy oktatót és egy takarítót pedig megsebesített, majd feladta magát. A bíróság szerint előre eltervezte a gyilkosságot, és név szerint tudta, hogy melyik három társát akarja megölni. Megrázó történet következik.
A könnyeikkel küzdöttek a pécsi lövöldözés túlélői, amikor az ügyész részletesen felidézte a 2009-es eseményeket. Közvetlenül előttük ült a tárgyalóteremben a vádlott, aki saját diáktársaira támadta a Pécsi Tudományegyetemen. 2009. novemberében az akkor 23 éves gyógyszerész hallgató az egyik óráról a mosdóba ment, majd fegyverrel a kezében tért vissza és azonnal lőtt. Négy embert talált el, az egyikük egy 19 éves hallgató meghalt. Egy másik csoporttársát, az oktatót, majd később egy takarítót is meglőtt, ők súlyosan megsérültek. Ezután felhívta a rendőrséget és feladta magát. Ügyvédje korábban azzal védekezett, hogy csak azért volt nála a fegyver, mert az óra után a lőtérre akart menni gyakorolni. A bíróság szerint viszont előre eltervezte a gyilkosságot. A bíró azt mondta, az egyetemista nem is a tömegbe lőtt, hanem név szerint tudta, hogy melyik három társát akarja megölni. Az okok között lehetett az is, hogy a többi diák többször viccelődött vele az egyetemen. A bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte első fokon. A vádlott és az ügyvéd fellebbez.
Vannak olyan részei az ítéletnek, amivel egyetértek, a büntetés mértékével nem, tehát azt eltúlzottnak és súlyosnak, indokolatlan súlyosnak tartom.
Ott volt a bíróságon a 25 éves fiatalember édesanyja is, annyit üzent a fiának, hogy szereti.
Szeretem is, de nem akarok nyilatkozni, megmondtam.
A fiú legkorábban 30 év múlva szabadulhat.
Választható tantárgy lenne a magyar nyelv Szabadkán. A város önkormányzata azt szeretné elérni, hogy a tantárgy számítson bele a tanulók átlag eredményébe is. Szerintük ugyanis a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet, ha a szerb gyerekek is megtanulnak magyarul. A különböző nemzetiségű diákok egyébként általában angolul beszélgetnek egymással.
Ebben a szabadkai iskolában az 500 szerb diák közül mintegy 100-an járnak magyar órára. Ez a fiú azt mondja, ő azért akar megtanulni magyarul, hogy azután utazhasson édesapjával Magyarországra. Magyar nyelvet azt tanul, aki akar. Évelején szülői jóváhagyással kezdik el tanulni a nyelvet a szerb diákok.
Kapnak osztályzatot, de ez nem megy bele az átlag eredménybe, tehát ez nem számítódik bele, beírják a bizonyítványba, mint egy, tehát egy szimbólum, mint egy plusz bevállalt kötelezettség, egy szorgalmi.
Éppen ezen akar a szabadkai önkormányzat változtatni. Azt kezdeményezik, hogy legyen a magyar nyelv választható tantárgy, vagyis a gyerekek kapjanak osztályzatot, ami beleszámít a bizonyítványba is. Ha kapnának osztályzatot, akkor a jeles vagy a kitűnő osztályzatért egy bizonyos anyagot el kellene sajátítaniuk, azaz jobban megtanulnának magyarul, mondja az önkormányzat oktatási tanácsosa. A tapasztalatok szerint ugyanis annyira nem ismerik egymás nyelvét, hogy angolul beszélgetnek egymással a gyerekek az iskolában.
Multimédiás projekttel kampányol az Anyanyelvünkért polgári társulás az anyanyelvi oktatás mellett Szlovákiában. Magyar, szlovák, ruszin és roma nyelven keresik meg a szülőket, annak érdekében, hogy óvodáskorú gyermeküket olyan iskolába írassák, ahol anyanyelvükön tanulhatnak. Az iskolai beiratás február közepéig tart Szlovákiában.
Azt üzenném azoknak, akik bizonytalanok.
Kisfilmmel is népszerűsíti az anyanyelvi oktatást a társulás. Ismert szlovákiai magyar személyiségek mondják el benne, miért érdemes magyar iskolában tanulni. A komáromi Jókai Színház színésze, Olasz István szívesen vállalta a szereplést.
Fontosnak tartom, hogy hogy gyermekeink a saját anyanyelvükön tanuljanak. Így ismerjék meg a kultúránkat, az irodalmunkat, és mindazt, ami az életükben alapvetően fontos.
A színész szerint ugyanakkor a szlovák nyelvet is el kell sajátítani, de azt mondja, ez a magyar iskolában is megtanulható. A társulás azért választott ismert embereket a kampányhoz, mert azt bizonyítják, anyanyelvi iskolából is lehet érvényesülni.
Itt vannak az egyes nemzetiségeknek a jelképei.
A döntést multimédiás játék is segíti. Ezt a gyerekek számára dolgozták ki a társulás szakemberei. A szülőknek pedig tájékoztató kiadványt készítettek az anyanyelvi oktatás fontosságáról.
Az anyag négy nyelvű, legalábbis a legtöbb része négy nyelvű, amivel azt is szeretnénk demonstrálni, hogy Szlovákia sok nemzetiségű ország, és a magyarokon kívül élnek itt bizony ruszinok, élnek romák, akik más és más problémákkal küszködnek.
A társulás elnöke azt mondja, kezdeményezésük célja a toleranciára nevelés a másik nemzet iránt. A multimédiás eszközöket pedig azért választották, mert a mai gyerekekhez ez jut el a legkönnyebben. Az érintettek az anyagot egy adathordozón kapják meg.
Hamarosan ismét beindul a szervezett utaztatás Csernobilba. Az ukrán kormány azt szeretné, ha a Futball Európa bajnokságra érkező turisták közül minél többen elmennének Csernobilba, hogy meggyőződjenek arról, az atomerőmű környéke már nem sugároz. Az utazás körülbelül 40 ezer forintnak megfelelő hrivnyába fog kerülni.
Másfél évvel ezelőtt egyszer már megnyitotta kapuit Csernobil a turisták előtt. Pár hónap alatt több mint 300 csoport látogatta meg az egykori szovjet szellemvárost. 2011. júniusában azonban különböző engedélyek hiánya miatt bezárták azt. Az ukrán rendkívüli helyzetek minisztériuma ezentúl ismét engedélyezi a csernobili utakat. Idén júniusban kezdődik az ukrán-lengyel futball Európa-bajnokság. A hivatal azt szeretné, ha a külföldiek a saját szemükkel győződnének meg arról, hogy az atomerőmű környéke már nem sugároz, és az országot nem az 1986-os tragédiával azonosítanák.
Már nincs sugárzás, ez is fontos, hiszen valóban, tehát akik már jártak ott, azt mondják, hogy biztonságos, olyan helyekre viszik őket, ahol biztonságos, és úgy gondolom, hogy ez pozitív mindenképpen ukrajna turizmus számára.
Azok számára, akik bevállalják az extrém utazást, előbb egy pár órás speciális felkészítőn kell majd részt venniük. Ezután kiképzett idegenvezető kísérik őket a zónába, ahol megismerkedhetnek a halott várossal Pripyattyal, és 300 méter távolságból megnézhetik az erőművet. A tervek szerint az utazás mindenki számára elérhető lesz. Az ukrán turisztikai cégek korábban 500 000 forintért árulták a csernobili utazásokat. Mostantól 40 ezer forintba fog mindez kerülni. Náver Miklós, egykori csernobili kármentő szerint azonban nem sok mindent láthat az, aki az atomerőműhöz tervez kirándulást.
Elhagyott házak, tiszta újak, akkor régik, ahol kutak, stb. Ott nincsen semmi. Az élet, aki csak az öregek maradtak, a régik, aki már nem akar elmenni, 70-80 évesek.
Csernobil mindössze 150 kilométerre fekszik Kijevtől, így a futball EB-re a fővárosba érkező turisták akár másfél óra alatt eljuthatnak majd a 26 éves szellemvárosba.
Híradó legközelebb fél hétkor lesz, akkor is várom önöket, további szép reggelt kívánok, viszontlátásra!
Könnyű és komoly zene legnagyobb csillagai. A Kárpát-medence leglátványosabb újévi koncertje. Mága Zoltán és vendégei egy felejthetetlen előadással ajándékozták meg a budapesti Papp László Sportaréna közönségét. Mága újévi koncert. Vasárnap 20 óra 5 perckor a Dunán. Nicholas Winton 1939-ben minden hivatalos segítség és támogatás nélkül menekített ki 669 kisgyermeket a haláltorkából.
Ma már tisztában vagyunk vele, milyen áldozatot hoztak értünk a szüleink. Nem tudták, hova küldenek bennünket.
Egy igaz ember története.
Nagy bátorság kellett hozzá, hogy elküldjék a gyerekeiket.
Televíziós premier. Dunamozi. Holokauszt emléknap. Niki családja. Dokumentumfilm pénteken 21 óra 30 perckor a Dunán.
Keressük együtt a dalt! Tavaly Wolf Kati képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Idén egy szakmai zsűri és a nézők döntik el, hogy melyik lesz a dal.
Azt kell csinálnom, mint egész életemben.
Amikor éneklem a dalt, akkor olyan érzések törnek fel belőlem, hogy a legszebbesebben kiállnék a sziklára, és így hanyat vágnám, vagy így szembe ugornék a tengerrel, és így végighasítanám az egész óceánt.
Nagyon megtisztelő feladat ez, hogy és nagyon szeretnénk, hogy Magyarországot képviselhessük külföldön.
Jó dalok gyűltek össze, úgyhogy jó kis verseny lesz, én azt gondolom.
A Dal. Eurovíziós Dalfesztivál. Nemzeti elődöntő első rész. Szombaton este az M1-en és a Duna World-ön.